Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek így együtt benneteket. Talán bemutatkoznék, mivel délelőtt bemutatkozásnál nem tudtam jelen lenni. Juhász Ernő vagyok, és Pécsről jöttem. Amint tudjuk, ez a tábor elsősorban egy tisztító kúrával egybekötött tábor, és azt gondolom, hogy akik jelentkeztünk ebbe a táborba, legtöbben azért jöttünk, hogy bizonyos testi szenvedésektől, bizonyos salakoktól megszabaduljunk, megtisztuljunk, egy bizonyos kúrán vegyünk részt. Azonban ez a tábor többet nyújt ennél. Ez a tábor nem csak a testünkben lerakodott szenttől akar megtisztítani bennünket, hanem ez a tábor a mi lelkünk megtisztítását is kívánja munkálni, és az esti alkalmakon egy olyan könyv, az világon egyik legelterjedtebb könyvet fogjuk áttenni fejezetenként, aminek az a címe, eredeti címe, hogy Lépések Krisztus felé. Több címen jelent meg magyar kiadásban, például ilyen címen is megjelent ez a könyv, hogy Jézushoz vezető lépések, vagy legutóbbi kiadása Krisztushoz vezető lépések. Ebben a könyvben majd látni fogjuk, benne van az egész evangélium. Mai esti alkalommal az első fejezetnek néhány gondolatát szeretném, hogyha közösen átgondolnánk, amit itt ki is írtam címben, Isten irántunk való szeretete. Miért is érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni, és miért kezdődik ezzel a könyv? Azért kezdődik ezzel a könyv, mert még a kereszténységen belül is az Istenről különböző módon gondolkodnak az emberek. De mielőtt rátérnék, hogy a kereszténységen belül hogyan gondolkodnak az Istenről az emberek, előtte talán a bizonyos pogán kultuszokra szeretnék utalni. Például a pogán kultuszok az Istenről úgy gondolkodnak, hogy van Isten, vagy vannak Istenek az égben, valahol elérhetetlen magasságban, és vigyázni kell nekünk embereknek, mert az Istenek haragszanak, őket ki kell engesztelni, és az ő haragjukat le kell csillapítani, ezért viszik az ő áldozataikat az ő isteneiknek. Ha meg az Isteneknek jó kedve van, akkor lehet bármit tenni, mert hát az Isten most jó kedve van is. Szóval az Istenüket úgy ruház, olyan jelen tulajdonságokkal ruházzák fel, mint amilyenekkel mi rendelkezünk emberek. Azonban a kereszténységen belül milyen istenképek vannak? Az egyik, hogy Istenről úgy gondolkodnak, hogy Isten egy szigorú úr, egy engesztelhetetlen úr, akinek legfőbb tulajdonsága a szigorú igazságosság, mert ugye ezt senki nem vonja kétségbe, hogy Isten igazságos, de olyan Isten, aki hajthatatlan bíró és kegyetlen hitelező. Tudjuk, hogy milyenek a kegyetlen hitelezők tapasztalatból, azt hiszem, ha nem személyesen is, de legalábbis ismerőseink közül bizonyára estek többen már a hitelezőknek a markaiba. Szóval az Istenről is így gondolkodnak. Sőt, az Istenről úgy is gondolkodnak, hogy az Isten bizalmatlan szemekkel néz le a mi gyengéinkre, az emberek gyengéire, és ebből következik, hogy ő azt várja, hogyha rámutat, hogy egyikünk vagy másikunk bűnt követel, vagy hibát követel, akkor azt megbüntesse. De ennek a szigorú, engesztetlen úr jellegű istenképnek az ellenkezőjét is lehet tapasztalni a kereszténységen belül. Istent sokan vannak, akik egy elvtelen, minden dolog felett szemet húnyó, mint egy jóságos nagyapa, aki az unokáknak a csintelései felett is szemet húny, olyan irgalmas Istennek gondolják, és valahol az Istenről ezért alakult ki, hogy Istenhez, Isten kegyelemből üdvözít bennünket, és az úgynevezett olcsó kegyelem eszméje azt jelenti, hogy Isten a mi bűneinkkel együtt elfogad bennünket. Azonban pontosan ebben a könyvben, amiből vettük ezeket a gondolatokat, a könyvnek a szerzője így fogalmazza meg, itt a második pontban, amit ki is írtam, rettenetesen csalódnak azok, akik azt hiszik, hogy Isten végtelen szeretetében és irgalmában olyanokat is üdvözít, akik a kegyelmét visszautasítják. Tehát mondhatjuk, hogy ezek bármelyiket nézzük, akár a szigorú és igazságos Isten képet nézzük, az sem a bibliai. Az sem a bibliai, amikor úgy gondolják, hogy Istennek, Isten egy elvtelen Isten, aki mindenfelett szemen húny, akkor milyen a bibliai Isten kép? Azt gondolom, hogy leghelyesebb, hogyha Bibliához folyamodunk, és nem magunk magyarázzuk meg, hogy milyen is valójában az Isten. A 145. Zsoltárból néhány igét írtam ki, hogyha elolvassuk közösen, azt gondolom, hogy egy bizonyos képünk alakul ki az Istenről. A 140. Zsoltárban így olvashatjuk. Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden megkörnyettet. Mindenki szemei tereád vigyáznak, és te idejében megadod az ő eledelüket. Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen. Igaz az Úr minden ő utában, és minden dolgában kegyelmes. Közel van az Úr minden ő hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félőknek kívánságát. Kiáltásukat meghallgatja, és megsegíti őket. Mit érthetünk meg ezekből a Zsoltár versekből? Milyen az Isten? Egy kegyetlen bíró, egy kegyetlen hitelező, aki igazságos ugyan, de alig várja, hogy bennünket megbüntetessen. Hiszen azt olvastuk itt, hogy mindenki szemei rád vigyáznak, és az igaz az Úr ugyan minden útában, de közel van az Úr mindenőt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívőt. Tehát azt mondhatjuk, hogy ebből egy olyan Istent ismerhetünk meg, aki szeret, aki szeretni tud, aki lehajol hozzánk, és ami emberi gyengéinkkel együtt egy gyengéinket megérti. Tehát így összegezhetjük, hogy a világunkat teremtő és fenntartó Isten személyesen gondoskodik mindennapi szükségleteinkről. Ez az Isten megtámogat minden esendőt. Minden teremtményéből, az ő alkotásából az ő szeretete sugárzik, és ami egy különlegesen elgondolkodtató, hogy az emberen kívül, a teremtett világon minden más alkalmazkodik a más teremtmények szükségleteihez. Tehát lehet mondani, hogy az emberen kívül semmi teremtmény nem önző módon él, és nem önző módon sajátítja ki a teremtésből fakadó előnyöket. Mi volt a Jóistennek a célja, amikor megteremtette a mi világunkat? Szintén a Zsoltárokhoz fordulunk, amikor így olvashatjuk a 8. Zsoltárban, mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek egy gondod van rá. Hiszen kevéssé tetted őt kisebbé az Istennél, dicsőséggel, tisztességgel koronáztad őt, úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. A Biblia úgy mutatja be ezt az Istent, mint aki teremtette a mi világunkat, hogy ő az embert önmagához hasonlóvá teremtette. Ezt a Biblia első lapján olvashatjuk is a teremtés történetének a leírásánál, amikor az Isten azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és a mi hasonlatosságunkra. Tehát itt is ez a Zsoltár is azt mondja, hogy kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Hát mondhatjuk azt, hogy az Isten bennünket az ő dicsőségével akar megkoronázni, az ő szeretetét nyújtja felénk. És mi ilyennek teremtett? Mindent jónak, tökéletesnek teremtett. Így olvashatjuk, csak a 33. Zsoltárt olvasom, az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden őseregük. Az Isten legyen szavával, az Isten legyen szavával teremtett minden élőlényt, és Mózes első könyvében a teremtés leírásánál azonban az emberről valami mást olvasunk. Az emberről azt olvastuk, hogy és megformált az embert a föld korából, lehelte bele az életnek leheletét, és így lett az ember élő lélekké. Tehát azt érthetjük meg, hogy a szerető Isten, amit megteremtett, az ő legyen szavával teremtett, azonban bennünket megformázott a föld porából, és az ő saját leheletét, a saját lényének a leheletét lehelte belénk, tehát, hogy kevéssel tett kisebbé önmagánál, illetve az önmaga hasonlására akar bennünket kialakítani. Azonban felmerül a kérdés, és jogosan merül fel a kérdés, hogy önmagától működik ez a teremtett világ, amit Isten szeretetből és szeretetre teremtett. Talán itt nem a Bibliából írtam ki egy idézetet, hanem Madách Imrének az Ember tragédiájának az első színéből, amit így írt le Madách Imre. A Lucifer ezt mondja az Istennek. Aztán mi végre az egész teremtés dicsőségedre írtál költeményt? Belehelyezted egy rossz gépezetbe, és ez nem tudod, únod véges végtelen, hogy a nóta mindig úgy megyen. Méltő az ilyen aggastyánhoz a játék, melyen csak a gyermek szív hevülhet. Hol sárba gyújt kis szikla, mímeli az urat, de torzalak csak képe nem. Tehát ezzel azt akarja mondani Madách Imre, hogy Lucifer szájában, hogy az embert, az Isten belehelyezte az ő lelkét, de ő nem igazából tesz utána semmit. Azonban a Biblia azt tanítja, és mi is azt gondolom, hogy mindannyian tapasztaljuk, hogy nem így van. Isten nem csak megteremtett szeretetből szeretetre, hanem ő neki gondja is van ránk, ahogy jó megfogalmazza, ha csak magára volna gondja, akkor az ember lelkét, lehelését magához vonná, elhervadna minden test, és az ember úgy térne vissza a porba. Tehát az Isten nem csak megteremtett bennünket, hanem fenn is tartja a mi életünket. Ahogy olvastuk is, mindazok tereád néznek, megadjad eledelüket, hogy alkalmas időben. Azt nékik ők takarnak, megnyitott kezeidet, és megtelnek a te jó voltoddal. Igen, Isten megadja nekünk a mi eledelünket, és mindig azt az eledelt adja meg, amire nekünk szükségünk van, ami a legjobb, hiszen a földön megteremtett növényekből, amit sokszor mi gaznövénynek tekintünk, azok is, ami áldásunkat szolgálják, ha helyesen gyógynövényként használjuk őket. Miből fakad az Isten gondviselése? Az ő szeretetéből? Azt gondolom, hogy igen, az ő szeretetéből. Csak az utolsó igeverset olvasnám, itt az Ézsaiás 40. fejezetéből. Azt mondja az Isten, erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelen elejét megújítja. És én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a mi erőnket mindig ő újítja meg, az ő szeretetéből fakad az ő gondviselése. Az Úr bennünket szeretetének megszámláthatatlan bizonyítékával von magához, írja ebben a könyvben a könyvszerzője Ellen Gurbeid. A természet művei, a legbensőségesebb lelki kötelékek által, amelyeket az emberi szív átérezhet és átélhet, igyekezett magát kijelenteni nekünk. Ám mindezek csak tökéletlenül mutatják be végtelen szeretetét. Tehát hogyan összekezhetnénk ezeket a gondolatokat, ezeket a mondatokat? Hogy Isten az embert, amikor megteremtette, de nem csak az embert, hanem minden lényt, ami itt a Földön van, nem csak az állatokat és a növényeket, hanem az égi testeket, a Földet is, akkor ezen keresztül az ő szeretetének bizonyítékaival ruházta fel, és az Isten megismerhető az általa teremtett világból is, és az Isten szeretetét tükrözik vissza az ő teremtményei. Azonban amivel most mi szembesülünk a mindennapokban, az pont ennek az ellenkezője. az ember nem igazából boldog, mint amilyennek az Isten megteremtette, hanem olyan sok nehézséggel, nyomorúsággal küszködünk. Azt gondolom, hogy mindannyian tapasztaljuk a mi életünkben is, hogy szinte mindannyiunk valamilyen betegséggel küszködünk, és nem igazából a szeretet sugárzik az emberi társadalomból, hanem inkább az önzés. És ez mind-mind az Istennel való szembefordulásnak a következménye. Mi az Istennel való szembefordulás következménye tehát? Hogy az élet sanyarúvá vált. Aztán, hogy a tövisek, kórók, amiket terem a Föld, ezek is azért mindig javunkra szolgálják, és azok a nehézségek, amikkel szembe kell nézni, amik megszúrnak bennünket, amik megbántanak bennünket, a betegségek, ez mind-mind, mint egy nevelő eszközök az Isten kezében, a rosszból, önzésből való kiemeléshez. Tehát mondhatjuk, hogy amikor valami nehézség, vagy valami baj ér bennünket, akkor nem kétségbe kell esni, hogy jaj, most miért van ez. Például bizonyára tudjuk, hogyha valakinek jól megy a dolga, mondjuk valami sikerül az életben, akkor mit szoktunk mondani? Szerencséje volt, szerencséje van. Szerencsés csillagzat alatt született. Viszont, ha valami baj éri, akkor mit mondanak az emberek legtöbbször? Mondjuk ki, hogy ránk is hat ez. Hát, ha az Isten egy szerető Isten volna, akkor miért engedte ezt meg? Pedig nagyon sokszor a baj nem az Istentől van, hanem a mi személyes döntésünknek a természetes következménye. De mi az Isten szeretetének a csúcsa? Azt gondolom, hogy ez a Biblia vers, amit itt kiírtam, ez akik a kezükbe vették a Bibliát, és hát akik tanulják tőle gyerekek és hittanórákon a Bibliát, szinte az első Biblia versek közé tartozik, amit megtanulnak, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát mondhatjuk, hogy az Isten szeretetének a bizonyítéka, az Isten szeretetének a csúcsa, hogy az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust elküldte a mi világunkra. Nem akárhogyan küldte el a mi világunkra, úgy küldte el, hogy mint egy szerencsétlen csecsemő, mint egy gyermek, ahogyan mi is megszületünk, úgy szülessen meg, felnövekedjen, és végül, mint megváltó, adja az ő életét áldozatul. És ezt a Pál apostol így fogalmazza meg, mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára az igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Mi tehát az Isten szeretetének a csúcsa, a csúcspontja, hogy ő megteremtette az embert jónak, tökéletesnek. Az ember keresett sok kigondolást, és ennek természetes következménye lett az önzés, aminek következtében olyan a világunk, amilyen, de Isten nem hagyta az embert elveszni, hanem hogy megmenthesse, megválthassa, elküldte Jézust, aki, mikor mi bűnösök voltunk, amikor még semmilyen hajlandóság nem volt bennünk arra, hogy mi tekintetünket az Isten felé irányítsuk, Jézus már akkor meghalt érettünk, mint igaz a nem igazakért. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy Jézus, mint igaz, halt meg a nem igazakért. És itt a nagy kérdés, hogy tehát Jézus akkor, aki ez a Isten szeretetének a legnagyobb bizonyítéka, akkor ami számunkra ajándék, vagy áldozat? Mert ugye azt idéztem, illetve olvastuk a Szentírás arany szövegével a központi gondolat, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ajándékként adta. És ő pedig meghalt érettünk. Most Jézus ajándék vagy áldozat? Pál apostol így fogalmazza meg itt a második részben, Bocsánat, még nagyobb előre mentem. Elnézést kérek. Pál apostol itt a második részben, itt azt mondja, hogy Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát méretünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Tehát Krisztus önként adta magát áldozatul, tehát Isten szemében, a szerető Atya szemében Jézus ajándék, és önmaga pedig, mint az Istenség második személye, mint áldozatként adta nekünk. Ez a könyvnek a szerzője, Ellen Goodwight, a Krisztus vezető lépése könyvben ezt írja. Krisztus nem azért szánta rá magát nagy áldozatra, hogy mennyei atyánk szívét irántunk való szeretetre ébressze. Krisztus volt a közvetítő, aki által a végtelen szeretetét a bűnbe süllyedt világra áraszthatta. Tehát mondhatjuk, hogy Jézustól még az elvet, amikor itt járt a Földön, még a legbűnösebb, legmegvetettebb emberek sem féltek. Így olvashatjuk Lukács evangélium a 15. fejezetében, hogy Jézushoz közeledtek a vámszedők és a bűnösök, hogy hallgassák őt. Tehát Jézustól nem féltek a bűnös emberek, akik egy bűnben éltek, mert azt érezték nála, hogy ő szereti őket. Az a Jézus megérti őket, és nem veti meg őket, nem skatujázza be őket, és egyáltalán az ő bűneik miatt nem ítéli el őket. És ezért a legtöbbet mutatta be az emberek számára. Ezt Jézus élet megszületése előtt, mint egy 600 évvel előtte, bocsánat, ilyen 700 évvel előtte egy próféta, Ézsaiás így fogalmazta meg, hogy milyen lesz ez a szerető Isten, Isten fia, aki a 42. fejezetnek utána a 3. versében olvashatjuk, megredett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, és a törvényt igazán jelenti meg. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy Jézus, amikor itt volt, akkor ő nem vetett meg senkit, és ő tényleg lehajolta azokhoz az emberekhez is, akik az életük olyan halovány volt, és annyira gyengék voltak. És utána a 4. versben így olvashatjuk, nem pislog és nem reped, meg nem reped, míg a Földön törvényt tanít, és szigetek várnak tanítására. Ez egy csodálatos mesiási jövendőlés. Bocsánat. Tehát ez szeretetnek a legelképzelhetetlenebb megnyilatkozása. Mi is ez? Ahogy ugye megfogalmazza szintén ez a mesiási profécia, betegségeinket viselte. Tehát Jézus, ami betegségeinket, mikor itt a Földön járt, már viselte. Fájdalmainkat hordozta. És mi pedig azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, kínoztatik Istentől. Megsebesítetett a mi bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, és békességünk büntetése Jézuson van. Ez volt az isteni szeretet legmagasabb és legelképzelhetetlen megnyilatkozása. És az isteni szeretetnek még valami csodálatos nagyságát ismerhetjük meg, hogy Isten, a teremtő, szerető Isten nem szégyel bennünket az ő atya fiainak hívni. Jézus a mi áldozatunk, ő a mi szószólónk, és a mi testvérünk. Hát ennél nagyobb dolog nem lehet, hogy az isteni szeretet megnyilatkozása irányba. Ő emberfiává lett, és így olvasom, itt így írja Ellenbejt, mindezt azért tette, hogy az embert a bűnfertőjéből és lealacsonyító voltából megmentse és felemelje, hogy Isten szeretetét sugározhassa, és részesülhessen az ember a megszentelt élet örömeibe. Tehát miért van ez a nagy szeretet? Amikor látjuk az Isten szeretetét, az Istennek a végtelen áldozatát, akkor az emberben talán vágy támad arra, hogy hálásnak kellene lenni ez az Isten irányába. Tehát elmondhatjuk, hogy akit az Isten, akit az Atya adott nekünk ajándékul és áldozatul, ő teljesen Isten és teljesen ember. Igaz, hogy ezt mi nem tudjuk felfogni, de azt kell megérteni, hogy Jézus, amikor ő adta önmagát áldozatul és ajándékul, akkor ő nem egy színjátékot játszott le. Tudni, miért fontos ezt hangsúlyozni? Sajnos sokan még keresztény körökben is azt mondják, hogy Jézus Isten fia volt, ő azért tudott egy tökéletes életet élni, és azért is nem követett el semmi bűnt az ő életében, de Jézus azt is tudta, hogy ő harmadnak fel fog támadni, tehát ez tulajdonképpen egy színjáték volt. Azonban szó sincs erről. Nem erről az, ő halála igazi halál volt, és ebből fakad, hogy a feltámadása is igazi feltámadás. És miért történt ezt? Olvassuk el együtt. Mindezt azért tette, hogy a bűn fertőjéből és lealacsonyító voltából megmentsen és felemeljen. Hogy Isten szeretetének sugárzása által részesülhessünk a megszentelt élet örömeiben. Megváltásunk ára. Mennyei atyánk végtelenül nagy áldozata, aki fia életét áldozta fel értünk. Ébresszen bennünk nemes, magasztos eszményeket arra nézve, hogy mivé lehetünk Krisztus által. És ez a lényeg, hogy mindez azért történt, nem azért, hogy ez egy különleges dolog legyen csupán, hanem hogy önmagát egy szebbnek mutassa be, hanem azért, hogy amikor megértjük és meglátjuk az Isten szeretetét, akkor ez a szeretet által részesülhessünk egy új életben. És tulajdonképpen ez a következő alkalmak, amit esténként fogunk átgondolni, ezek mind-mind egy lépést mutatnak be, hogy hogyan részesülhetünk mi a Krisztus által megtisztított életnek az örömeibe, és hogy milyenek lehetünk az ő segítsége által. Miért? Ezért mit tanácsol? Minél többet foglalkozzunk a kereszt fényében Krisztus jellemével, annál több kegyelmet, gyengétséget és megbocsátást látunk egybefonódva igazsággal és jogossággal. Annál érthetőbben és világosabban felismerjük Isten végtelen és örökkévaló szeretetének megszámlálhatatlan bizonyítékát, és annál inkább megérthetjük azt a bensőséges szívbéli részvétet, amely az anyának elveszett gyermeke utáni szerető sóvárgátását is végtelenül felülmúlja. Tehát, ha most arról gondolkodunk, hogy milyen az Isten szeretete irántunk, összefoglalva, miért szeretett bennünket az Isten? Okot nem adtunk rá, de ő szeretetből szeretetet teremtett bennünket, és hogy mi betöltsük azt, amiért ő megteremtett bennünket, ezért a legnagyobbat, a legdrágábbat adta. De Isten szeretetét nem csak Jézus áldozatából, hanem az egész teremtett világból is megláthatjuk. De mégis Jézus az Isten szeretete bemutatásának a csúcspontja, amiről majd holnap fogunk beszélni, mégpedig arról a kérdésről fogunk holnap beszélni, hogy miért van minden embernek Krisztusra szüksége. Krisztus személyesen nekem mit jelent, és miért van nekem egyes szám első személyben egy embernek Krisztusra szükségem. Az Isten segítsen, hogy meg tudjuk érteni. És bárcsak az Isten segítene, hogy ez a néhány gondolat ebben az esti áhítatban bennünket elvezetne arra, hogy mi Isten ne egy kegyetlen, szigorú Istennek, ne egy kegyetlen hitelezőnek, ne egy olyan Istennek ismerjük, aki alig várja, hogy lesújtson a mi bűneinkre, de ne is egy elvtelen, minden felett szemet húnyó Istennek tekintsük, hanem tudjuk megérteni, hogy a bűn, az bűn, ennek következményei vannak, és hogy Isten megmentsen bennünket megszabadítson a bűn következményeitől, ezért a legnagyobbat, a legdrágábbat, az ő egyszülött fiát adta. Én érettem, és erről fog szólni a holnapi nap, hogy miért van nekem személyesen szükségem erre az áldozatok, ajándék és áldozat Krisztusra. Köszönöm szépen a figyelmet!